A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Tisztelt gyülekezet, Isten beszédét olvassuk most tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, majd két hónapja, hogy utoljára olvastuk ezt a könyvet, most folytatjuk tovább a 22. rész 30. versétől a 23. rész 35. verséig, a rész végéig olvasom Isten igéjét, az Úrra figyelő szívvel hallgassuk. Másnap azután meg akarta tudni a római tisztviselő a valóságot, hogy mivel vádolják Pált a zsidók, levétette tehát bilincseit, és megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács, ekkor lehozatta Pált, és eléjük állítatta. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt: atyámfiai férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsoltatta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál erre így szólt hozzá: megvert téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint. Mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek? Erre az ott állók ezt mondták: Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt: nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy a nagy tanács egyik része a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt: atyám fiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozás támadt a farizeus párti írástudók közül, néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak: semmi rosszat sem találunk ebben az emberben, hiszen hát ha lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: bízzál! Mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Amikor megvíratt, a zsidók közül többen összesereg lettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak: súlyos átokat köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia cselszövést, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle: ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta: a fogoly Pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt a fiút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kézen fogva félrevont az ifjút, és megkérdezte tőle: mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt: a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla, de te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznek, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Azután hivatott 200-ast, és megparancsolta nekik. Éjszaka 9 órától fogva állítsatok készenlétbe 200 katonát, valamint 70 lovast, meg 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjátok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságba juttassátok el Félix helytartóhoz. Azután leveleket írt, amelynek ez volt a tartalma. Claudius Lysias, a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mivel tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy nálad emeljenek szót ellene. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték éjszaka folyamán Antipatrészba. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. Mikor megérkeztek Cézáreába, átadták a leveleket a helytartónak, és elébe vezették Pált is. Amikor a helytartó elolvasta a levelet, megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való, és amikor megtudta, hogy Cilíciából, így szólt: akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek, és megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által kérjük a te szent lelked jelenlétét. Urunk, hogy a hétköznapokból kiemelve bennünket, hadd tudjunk elcsendesedni, hadd tudjuk megvizsgálni saját életünket, tőled üzenetet kapni. Urunk, hasonló szörnyű konfliktusokat látunk és hallunk a világban, mint amit átélt Pál is, a te gyermeked. Urunk, hadd tudjunk ezekből a régi idők tanulságaiból tanulni, tőled üzenetet kapni. Vezess bennünket bűnbánatra, add a te igédet, mert a te igéd által élet áramlik a mi szívünkbe és lelkünkbe. Adj vezetést nekünk, hogy mi is helyesen a te akaratod szerint dönthessünk a hétköznapokban, mert tudjuk, hogy akkor nem marad el a te áldásod sem, hiszen te könyörülő Isten vagy. Könyörülj rajtunk most is, add a te igédet, te igéd igazság. Amen. Isten népe, Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv előbb felolvasott 22. 23. részében, és most újraolvasom az első és a 7. vers részleteit. Így szól hozzánk: én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. A halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcstermővé igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet, még egy örömömet hadd osszam meg. Nagyon örült, amikor megtudtam, hogy pont akkor van keresztelő nálunk, ugye, és hogy mondtam, az évben első, amikor meghívtuk a most konfirmáló gyermekeinket és szüleiket is erre Isten tiszteletre, hogy utána megbeszéljük majd a az ő konfirmációjukat. És ugye milyen csodálatos az, hogy kedves szülők, mikor megkereszteltettétek gyermekeiteket, az 14-15 jó pár éve volt már, és mindaz, amit megfogadtatok, hogy hitben nevelitek gyermekeiteket, most fog majd beérni pünköstkor. És hisszük, és ezért imádkozunk, hogy élő hitre jutottan fognak ők konfirmálni. Mert bizony, az élet viharaiban és nehézségeiben csak az élő hit segít rajtunk. Gondoljunk csak erre a mai igére, hogy micsoda szörnyű konfliktusba jutott Pál apostol az ő hite miatt. Azért, mert hívő ember volt, aki megvallotta a hitét, Jézus Krisztusról mert beszélni, és ezért őt gyűlölték. Gyűlölték azért is, mert nem azokat az utakat választotta életében, amit a világ fiai választanak. És ma halljuk meg őszintén, hogy ezekkel az utakkal és gondolkodással mi is hányszor korrumpáljuk magunkat a hétköznapokban, amikor úgy döntünk és úgy élünk, ahogy ma szokás, ahogy ma elvárják tőlünk, vagy ahogy ma érvényesülni lehet. Ugye, amikor Pál bizonyságot tett az ő hitéről, Jézus Krisztusról, és arról, hogy ő új életet kezdett Istennel, akkor szólt hozzánk a múltkori ige hirdetésen ebből a könyvből, hogy kegyes, képmutató énjüket, mármint azoknak, akik hallgatták őt, halálos találat érte. Kegyes, képmutató énjüket, akik csak színleg hittek Istenben. Hiszen Jézus is mondta azt, hogy azt, hogy hiszed, hogy van Isten, az nem sokat segít még rajtad, mert ezt az ördögök is tudják, és félnek. Az élő hit az sokkal több annál, hogy elhiszed, hogy van Isten. És amikor Isten igéjei erővel és hatalommal tör be az életünkbe, akkor bizony sokszor a mi kegyes, és bizony a hétköznapokban sokszor képmutató énünket is halálos találat éri. És kétféleképpen reagálhatsz Isten igéjére, vagy összetörsz bűneid súlya, és Isten hatalmas szeretete alatt, hogy mindaznak ellenére, hogy milyenek vagyunk, ő hogy szeret bennünket, vagy pedig makacs, dübe gurulsz. Ugye Pál apostol hallgatósága itt makacs, dübe gurult egészen odáig, hogy el akarták őt tenni láb alól. Mi ne ilyenek legyünk, még hogyha nem is gurulunk halálos dűbe. De talán volt már azon, hogy fölháborodtál azon, hogy a Biblia mit mondott neked, vagy azt, hogy a lelkész miről prédikált a szószéken. Lehet, hogy nem tetszett, lehet, hogy fölháborodtál. De itt nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hogy a lelkésznek, vagy neked, aki fölháborodtál, hanem a lényeg az, hogy miért akar szólni hozzád Isten a te életedbe. Mivel kapcsolatba akar neked segíteni, üzenetet adni. Hát legyünk azok, akik inkább összetörünk bűneink súlya alatt, és Isten kegyelmes szeretete alatt, és ne vessük meg, ne jöjjünk haragba Isten igéje iránt. Mert így szólt az üzenet, azt akarja az Isten, és ezt erősíti meg az az ige is, amit olvastunk a keresztelőkor, hogy keressétek Isten akaratát. Mert ez az Isten akarata, hogy keresd az ő akaratát, megismerd őt Jézus Krisztus által. Meglásd az igazat, azaz felismerd a megdicsőült Jézust, aki nem halott, nincs a kereszten. Ha keresed őt a halottak között, max a leplet találod a sírban. Mi nem egy halott egyházalapító, vagy egy halott egyház vezetőnek a követői vagyunk, hanem Jézus él, ma is él, és közöttünk jár. És ha megfigyeljük azt az igét, ami szólt ma hozzánk, pont ezért vádolták Pált. Mit mondott Pál? Hogy a halottak reménysége, A halálból való feltámadás üzenete miatt vádolnak engem. Ugyanis ez az evangélium beteljesedése, hogy Jézus él, és közöttünk jár, és hogy élő hitre lehet jutni ő általa, és végül, hogy hangot hallj az ő ajkáról, azaz, hogy szóljon hozzád az életedben, és vezessen téged. Ez az Isten akarata. Így szólt az elmúlt üzenet. Most a mai üzenetre koncentráljunk, egy rövid bevezetésként hadd vázoljam föl ezt a szituációt. Ugye Pál apostol egy nyilvánosan mondott beszéde miatt Jeruzsálemben a római helyőrség fogságába kerül, mert ugyanis nyilvánosan meg akarták őt lincselni a Krisztus hite miatt, a halottak közül való feltámadás hit miatt. De a rómaiak kiragadták a tömegből, és ez mentette meg az életét. Kiderül persze, hogy a római katonaság tévedésből emelte őt ki a tömegből, mert azt hitték, hogy egy egyiptomi származású lázadóval van dolguk, aki lázadást szít a római elnyomás, a római helyőrség ellen. Istennek milyen csodálatos munkája, hogy ez így történt. Mert a rómaikat azt hiszitek, hogy érdekelte volna, hogy egy vallási ügy miatt valakit meglincselnek, megvernek nyilvánosan. A rómaiak nem foglalkoztak vallási ügyekkel. Talán még gúnyolódtak is volna rajtuk, hogy micsoda bolond nép ez, hogy ilyeneket csinál. De ők azt hitték, hogy ez a Pál egy forradalmár, egy vezér, ezért kiemelték őt, és fogságba vetették. És kiderül, hogy ki is akarták őt kínvallatni, hogy megtudják, mi volt az a csődület, és hogy miért akart ő lázadást szítani a rómaiak ellen. De ugye kiderül, hogy összekeverték őt valakivel, és az is kiderül, hogy Pál római állampolgár, és római állampolgárt megbüntetni, elítélni bíróság nélkül tilos volt. Tehát ahogy Pál kimondta, hogy római állampolgár vagyok, szinte látjuk, ahogy olvasjuk a Bibliában, hogy hátra hőköltek a római katonák, és rögtön leoldották a billincset Páltól, és tisztelettek, hogy bocsánat, nem tudtuk. De a lényeges, amiben az üzenet szól hozzánk, az az, hogy ebben a nagy kavarodásban és nagy feszültségben mindegyik oldal a maga célját akarta elérni. Ugye a zsidó vallási vezetőknek egyértelmű céljuk volt, hogy eltegyék lábalól Pált. Hogy ugyanúgy járjon, mint Jézus, akit ő követ, akit megöltek. Aztán az ő haragjukat az is tetézte, hogy még ez a Pál ráadásul arról is prédikál, hogy bocsi, hiába öltétek meg az élet fejedelmét, ő él, és föltámadt, és nincs a kereszten. Szóval nem jött össze a terv. Tehát ettől dübegurultak. Tehát ugye a bibliolvasásból láthatjuk, hogy micsoda eszelős gyűlölet lett bennük, hogy ráadásul még ezt meri hirdetni, hogy Jézus föltámadt a halálból és él. Ugye a zsidó vallási vezetőknek egyértelmű volt a célja ebbe a játszmába. A római helyőrségnek és kormányzatnak is megvolt a célja, ugye ők Jeruzsálemet nagyon utálták, mert egy puskaporos hordó volt, úgy, ahogy ma is. Tudjuk, hogy miért. És az volt minden vágyuk, hogy csak rend legyen. És ugye ők kemény eszközökkel is, ha kellett, rendet akartak. Természetesen Pálnak is megvolt a maga célja. Pálnak is megvolt a maga küldetése, hogy ő ebben a helyzetben mit tegyen, mi az ő feladata. Ahogy utaltam is rá, úgy látszik, hogy itt egy játszma folyik, ahol mindenki a maga akarata szerint próbálja a szálakat fonogatni, hogy sikerüljön mindenkinek a terve. Talán még Pál is abba a gyanúba keveredhet számunkra, hogy emberi furfanggal akar érvényesülni, túl akar járni a vallási vezetők meg a rómaiak eszén. De mielőtt erre gondolnánk, van egy nagyon fontos momentum az igében, mégpedig az, hogy amikor Pál fogságban volt, várta a következő kihallgatást, akkor kijelentést kap Istentől, hogy mindaz, ami vele történik, azt a célt szolgálja, hogy neki majd Rómába kell mennie, neki majd Rómába kell eljutnia, és ott hirdetni az evangéliumot. Most mi ebből az üzenet számunkra, a testvérek? Három üzenetet hoztam, ezt szeretnék röviden elmondani nektek. Pál azt mondja, hogy én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek. Tehát ő nyíltan, mindenféle játszma, csel nélkül, jó lelkiismerettel szolgált Istennek, mindig őszinte volt, és mindig az Isten előtti felelősség és jó akarat szerint beszélt és cselekedett. És ugye mi lett ennek a következménye? Az, hogy elfogták őt, és a nagy tanács elé állították. És aztán persze nézzünk egy nagyot, hogy amikor ugye a rómaiak megijedtek, hogy Pál római állampolgár, mégis a római katonák jelenlétében hogy meri Anániás főpap jól pofonvágatni Pált a nagy tanács előtt? Hát azért, mert ez az Anániás főpap egy római alattvaló volt. Ugyanis az a szégyen érte Izrael népét, hogy Mózes törvénye helyett, mert Mózes törvénye azt írja, hogy egy főpapod lehet. Két főpapja volt abban az időben Izraelnek. Volt Kajafás, aki a törvény szerinti főpap volt, és volt Annás, a kis római alattvaló, a kis futtatott kém, így is lehetne mondani, de régi idők jutnak eszünkbe. És ugye arcon meri üttetni a katonák előtt Pált, akik hozzá sem mertek volna nyúlni Pálhoz. Mi volt Anániás? Egy egyházi vezető. Krisztus ügyét próbálták elgáncsolni lépten nyomon. Egyrészt tehát van egy üzenete számunkra, akik az egyház vezetői vagyunk és lelkészei, hogy nézzünk magunkba, hogy nem-e egyes viselkedésünkkel nem éppen Krisztus ügyét próbáljuk elgáncsolni. De ez szól mindenkihez is, mindenki a saját életét is nézze meg ezzel a szemüveggel, hogy hogyan élsz és hogyan szolgálsz. Hogyan élsz és hogyan végzed a hivatásodat ebben a világban. Meg vagy győződve, hogy helyesen élsz és jól gondolkodsz. Közben lehet, hogy éppen Krisztust vered arcon azzal, ahogy élsz, amilyen döntéseket hozol, vagy ahogy gondolkodsz. Számomra ez megdöbbentett, ez az üzenet, hogy én is járhatok ugyanúgy, lelkészként, mint ez az egyházi vezető, hogy én lehetek Isten ügyének az akadálya. Én verem arcon Krisztust, az én Uramat. De ez minden hívőre vonatkozik. Lehet, hogy ahogy élsz a hétköznapokban, ahogy gondolkodsz, ahogy döntést hozol, az végül egy nagy arcú csapása Krisztusnak és Isten ügyének. Ezért szól az ige, nem mindegy, hogy hogyan éltek, szólt hozzánk az Efézusi levélből. Nem meggondolatlanul, hanem bölcsen. Úgy éljetek, hogy az Isten akarata szerint való legyen. Ez a lényeg. És bármilyen nehézségbe kerültök ez miatt, Isten a javatokra fogja fordítani. Úgy, ahogy kimentette Pált a nehéz helyzetből, és mindaz a nyomorúság, ami érte, az javára fordította Isten. Ez így lesz a te életetekben is. Mit választasz a hétköznapokban? Azt, hogy mersz Isten akarata szerint élni, vagy éppen igazodsz, mint ahogy szoktunk, igazodsz a világhoz a hétköznapokban. Gondold el, hogy kinek az áldását mulasztod el, hogyha nem mersz a hétköznapokban Isten akarata keresni és azt szerint élni. A második üzenet, ugye az, amit már utaltam is, hogy Pálnak, az ő evangéliumának az volt a csúcsa, hogy azt mondta, hogy a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Ezzel a mondattal tett bizonyságot ott a nagy tanács előtt. Ugye ez az evangélium döbbenetes üzenete, hogy Jézus feltámadta a halálból és él. Nem csak annyi az üzenet, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, a mi bűneink büntetését magára véve, értünk, miattunk és helyettünk, ahogy tanulták most a konfirmandusok, hanem föl is támadt és él. Ez volt a bizonyságtétel Isten ügye mellett. Ez miatt dicsérte meg Pált Isten, és azt mondta, hogy ezért az evangéliumért kell elmenned majd Rómába is. Hogyan is lehetne egy halott az egyház feje? Mert ugye azt énekeljük és hisszük Krisztusról, hogy Krisztus az egyház feje. Egy halott hogyan lehetne megváltó és szabadító? Sehogy. Csak az, aki él. És Jézus az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Ezt mondja Jézus a Szentírásban. A szadduceusok azt állították, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek. Mit jelent ez? Testvérek, ez egy olyan tanítás, ami ma is divatos. Ma is vannak olyan kereszténynek látszó irányzatok, akik ezt hirdetik, hogy nincs a halottaknak feltámadása. Amikor az ember meghal, a testével együtt, a testéhez szorosan kapcsolódó lélek is megsemmisül. Nincs angyal, nincs az embernek, nincs Istennek küldöttei, nincsenek angyalai. Aztán nincs lélek. Tehát ezt hogy kell érteni? Ezt úgy kell érteni, hogy ugye már a pogány rómaiak is hitték azt, hogy az emberi lélek örök, és amikor a test meghal, a lélek elhagyja a testet. Persze az más kérdés, hogy mit hittek ők, hogy hova kerül ez a lélek, de mi tudjuk, hogy a lélek Isten előtt fog megállni. És Isten fogja eldönteni, hogy egy elhunyt lelke hova kerül. De azt mondja a Biblia, hogy aki Istené, annak a lelke nem csak meg fog állni Isten előtt, hanem új testet is fog kapni. Örök élete és üdvössége lesz. És nem lesz majd ott bánkódás. Nem fogsz bánkódni az miatt, hogy az életed rövid volt vagy hosszú, könnyű volt, vagy éppen nehéz. Hanem az élet sokkal több lesz, és sokkal másabb, mint amit mi gondoltunk. Ugye mi a földi életünknél tartjuk az egyetlennek, a legfontosabbnak, de ez soha nem volt az evangélium része. Az élet, a földi életünk nagyon fontos, mert itt dől el, hogy kié leszel. Isten gyermeke, vagy Isten nélkül élsz tovább a világban. Ugye az Úr üzenete azt mondta, hogy keresd az Isten akaratát, és azt szerint élj. És az utolsó üzenet az, hogy minden emberi cselvetés és gonoszság, és a gonoszság erőinek minden támadása ellenére nem lehet Isten ügyét feltartóztatni. Tehát bármilyen népszerűtlen, vagy éppen vesztes ügynek látszik most az egyház állapota, vagy egy gyülekezet állapota, vagy ahogy szól rólunk a világ, és próbálja elmagyarázni nekünk, hogy mi a baj velünk, és miért nonsens az az egész dolog, hogy hit, meg gyülekezet, meg család, meg hívő emberek. Ne higgy neki. Az Isten ügye egy győztes ügy. És bármilyen is a mostani állapotunk, mint egy gyülekezet, és bármilyen a mostani állapota a te életednek, ha Istent keresed, győztes ügy lesz a te életed is. Győztes ügy lesz. Ebbe biztos lehetsz. Ugye ez az akarat miatt, ez az evangélium miatt, ugye, ami fölbőszítette ezt a 40 embert, meg akarták ölni Pált. Ugye itt megint visszaköszön az az üzenet, hogy Isten igéje vagy fölbőszít, és dűbe gurulsz, vagy pedig ugye az Isten előtti bűnbánatra vezet téged. Ugye Cézáreába viszik Pált, ahol a Palesztina provincia helytartósága működött a későbbiek folyamán. Jeruzsálem az nem volt központja ennek a provinciának, csak egy puskaporos hordó, ahol senki nem akart vezető lenni. Itt derül ki, mikor Pált Cézáreába viszik, hogy egyedül Pál volt, aki nem játszott emberi játszmát, hanem nyíltan beszélt Isten vezette őt és terelte az ő útját. És testvérek, nem számít, hogy egy tömegnek, vagy egy testületnek, vagy egy embernek szól a bizonyságtétel, Isten ügye győztes ügy. Ha szólt hozzád az ige, akkor te benned, mint egyénbe és személyébe is győztes ügy lehet. Aztán vannak olyan emberek, akik megkapják azt a kegyelmet, hogy egy tömegnek, vagy egy nagy testület előtt is hirdethetik Isten evangéliumát. Egy lelkipásztor mesélte, aki ráadásul híres lelkész volt, és szolgált szorványvidékeken is, ahol ugye kevés ember járt Isten tiszteletre, úgy hívták, hogy Edward Payson, és sikerült neki egy olyan Isten tisztelet kifogni, hogy egy hallgatósága volt. Ilyenkor persze az emberek gondolkodik, hogy van-e értelme ennek az egésznek, egy embernek szólni. Aztán persze Isten igéje vigasztaló, ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk Krisztus nevében, ő ott van. És ez a lényeg, hogy ő ott van. Krisztus akkor is ott van. És hát megtartotta tokkal, vonóval az Isten tiszteletet, úgy, ahogy az kell. És nem várt módon egy idő után telefonált neki ez az egy ember, hogy lelkész úr, én hitre jutottam és megtértem. Na de hát ez mégis hogy történt, kérdezte a lelkész. Hát az úgy történt, hogy ön a bűnről prédikált, és arról, hogy mindenki vizsgálja meg magát, és hát erről szólt a ige hirdetése, meg körülnéztem magam körül, hogy hát ez kinek szól. És aztán rájöttem, hogy én vagyok ott egyedül, tehát csak nekem szólhat. És én ezt komolyan vettem. És élő hitre, új életre jutottam. Ilyen az Isten ügye. Nem lesz vesztes ügy egy embernél sem. Nem lesz vesztes ügy egy tömeg előtt sem. Jó Istenben bízni és őt követni. Jézus Krisztus által. Így legyen. Így éljünk Isten előtt jó lelkiismerettel. Nem csak a mai nap, hanem életünk következő napjaiban is. És a halottak reménysége, és a feltámadás nem mese, hanem ez a valóság Krisztus él és közöttünk van. Úgy legyen. Ámen. Menj, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy te nagy szeretettel és kegyelemmel szóltál hozzánk. De azt is köszönjük, hogy te nem palástoltad el a valóságot, hiszen megláthattuk ebben a történetben is, hogy milyen az ember, és milyen gonoszságra képes, akár gondolatban, akár beszédben, vagy cselekedetben. Mi se vagyunk jobbak, senki másnál, ugyanolyanok vagyunk, mert mindannyiunk természetünk szerint a harag fiai vagyunk. Urunk, bocsáss meg, amikor a te kegyelmes közeledésedre és haraggal és düvel válaszoltunk. De Urunk, meg akarjuk nyitni magunkat előtted, hiszen a te szereteted szorongat bennünket, a te szereteted az, ami össze tudja törni kemény szívünket és ellenállásunkat. Ó Jézus, te jó vagy, és köszönjük, hogy élsz, és közöttünk jársz. És köszönjük, hogy te benned van az új élet, hogy lehet veled új életet kezdeni bármikor, a mai napon is, és lehet veled folytatni az életet, ami örök élet lesz, nem zárul le ezzel a földi élettel. Köszönjük ezt neked. De bűnbánatban is vagyunk előtted, hiszen bocsáss meg, amikor mi voltunk azok, akik arcul csaptunk téged, vagy gáncsoltuk a te ügyedet. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi nem vettünk észre, hogy te miért szólítgatsz bennünket. Add, Urunk, a te szent lelkedet, hogy megérthessük mindig a te hozzánk szóló üzenetedet, ha keresünk téged, úgy, ahogy a te igéd buzdítod, ha te akaratod szerint akarunk élni. Mert megvalljuk, hogy nem akarunk esztelenül élni és meggondolatlanul. Tudjuk jól, hogy nem mindegy, hogyan élünk. Tudjuk, hogy a jövő miatt sem mindegy, és tudjuk, hogy a gyermekeink miatt sem mindegy. akik szemünk előtt növekednek föl, és a mi életünk példájából tanulnak. Urunk, formálj minket. Formálj minket olyanná, akikre érdemes példaként tekinteni, akiket érdemes követni, hiszen rólunk veszik a gyermekeink a mintát, könyörülj rajtunk. Segíts meg bennünket. Formálj a te akaratod szerint Jézus Krisztus által. Imádkozunk a betegeinkért. Kérünk téged, hogy lehessenek gyógyulások jelként, a mi imánkra válaszként, hogy te közöttünk jársz. De könyörülj azokon is, akiknek le kell zárni az életüket, hogy te benned elcsendesedve, betelve az élettel és megnyugodva mássanak. Imádkozunk a szenvedélybetegekért, adj nekik szabadulást, mert te vagy a szabadító is, Jézus. Imádkozunk a magányosokért. Imádkozunk azokért, akik céltalanok és még mindig nem tudják, mi az életük értelme. És éppen feladni készülnek az életet, még ha nem is tudatosan teszik ezt. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik segítségül hívják a te nevedet. De azokért is, akik nem hívják segítségül, de az életük utánad kiállt, hogy legyen emberük, aki beszél, aki megszólítja őket, legyen emberük, aki nem szégyelli az Isten evangéliumát, és elviszi nekik. Urunk, segíts meg ebben bennünket, könyörülj rajtunk, Jézusért kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket, és vezesd a mi életünket. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.